Csigán Attila közgazdász egyetemi tanár az Aréna ma esti vendégen. Ugyan a rövid szünet előtt az oktatásról, a magyar oktatásról beszéltünk, és a munkaerőpiacról kanyarodtunk el ide. Egy picit kanyarodjunk vissza ehhez, hiszen azt mondja minden vállalkozás, most már gyakorlatilag az építőiparról az idegenforgalmig, hogy a növekedésnek ez az egyik legnagyobb korlátja. Ön szerint mi a probléma oka?
Hát a probléma mélyen gyökerezik, és messzire nyúlik vissza, egészen addig, hogy a rendszerváltáskor ugye megbillent a munkaerőpiac, és hát ugye a szakma struktúrának a szükségszerű változásával, meg a vállalati struktúrának a változásával lett egy nagyon jelentős munkanélküliség, és a társadalomnak egy nagyon jelentős részét nem sikerült visszavezetni, ha úgy tetszik, a munkaerőpiacra. Azoknak a feltételeknek, meg követelményeknek, amiknek a piacgazdaság támasztott, azoknak nem vagy nagyon alacsony szinten tudott megfelelni. És hát ugye ebből a helyzetből most csak egy mondat erejéig az oktatás segítségével lehet valamennyire kilábalni. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, 25 év alatt lehetett volna már eredményeket, komolyabb eredményeket elérni, ez nem nagyon sikerült. Ugye az embereknek a közérzete a rendkívül fontos tényező abban, hogy mennyire hajlamosak eltűrni ugye az, hogy szemmel láthatóan alacsonyabb életszínvonalon éljenek. És amikor ugye nagyon sok ember elment, ugye több százezer emberről van szó, dolgozni, akkor őket csak részben motiválta az, hogy magasabb jövedelmere tehetnek szert. Már csak azért is, mert hogyha pontosan megnézzük, akkor nagyon sok területen ez a magasabb jövedelem, el is úszik tulajdonképpen a magasabb árszínvonal, meg a különböző körülmények kapcsán, hanem az, hogy olyan munkakörülmények közé kerülhettek, amelyek közelebb álltak hozzájuk, mint amit itthon tapasztaltak. Ugye, és hát minél igényesebb egy szakma, ez annál inkább nagy jelentőségű. Ezért például az orvosok, meg az egészségügyi szakma egyik legnagyobb elszenvedője volt ennek, mert ott annyira transzparens, annyira nyilvánvaló az, hogy jobb egy olyan kórházban vagy rendelőintézetben dolgozni, amit kint tapasztal, mint itthon, hogy az annak nagyon nagy a vonzereje a jövedelmen kívül. Tehát magyarán szóval ez az elvándorlás egy nagyon fontos tényező, a másik nagyon fontos tényező, amit először nem értem, ez a szerkezeti meg nem felelés, ugye, aminek a végső lecsapódása, ott kellett volna folytatnom, ugye ez a nagyon jelentős közfoglalkoztatás, akik hát ha nem is végleg, de nagy eséllyel hosszú időre kiesnek ebből a foglalkoztatásból. Na most hát ezek idézték elő a munkaerőhiányt, és hát ugye a munkaerőhiánnyal a bérek emelésén keresztül azért nagyon nehéz megbirkózni, mert a béremeléshez közgazdaságilag elemi megfontolásból csak akkor lehet nyúlni, hogyha egy termelékenység emeléssel jár. Hiszen ha nem emeljük a termelékenységet, akkor többért fizettünk ki kevesebb eredményért, ami nyilvánvalóan nem fenntartható. Na most azt meg tudjuk, hogy Magyarországon a munkatermelékenysége nagyon-nagyon alacsony szintű, durván fele a nyugat-európai átlagnak, ami más megfogalmazásban ugye azt jelenti, hogy amikor reggel a magyar bemegy dolgozni, meg este hazamegy, a között fele annyit termel, mint a holland vagy a német. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ennek több oka is van természetesen, semmiképpen nem az, hogy egyes emberek rosszul dolgoznak, tehát ez egy nagyon fontos tényező. Részben az oka az, hogy hát a tőkeellátottsága a vállalatainknak nem olyan szintű, mint a nyugatiaké, de az is nagyon fontos szerepet játszik, ugye, hogy azok a társadalmi körülmények, amelyekre az imént utaltam, ugye azok egyszerűen nem teszik lehetővé azt, hogy az egyéni teljesítmények hatékonyan szerveződjenek össze társadalmi teljesítményé. Na most, ha egyszer nem tudunk termelékenységet növelni, akkor bért se tudunk emelni, tehát azok az elgondolások, hogy egy bérfelzárkóztatást kell megvalósítani, ezek alapjukban hibásak. Egyszerűen fenntarthatatlan helyzetet állítana elő. Úgyhogy ebből a helyzetből megint csak egy hosszú távú társadalmi stratégiával lehet kibontakozni. Azt is figyelembe véve, hogy akik külföldre mentek, azok nem vesztek el az ország számára, mert egyrészt ugye ma már azért nem zártak visszafele se a határok, és hát remélhető, hogy a nemzetközi tapasztalatszerzéssel gazdagodva sokan haza fognak jönni. Másrésztről pedig most már lassan ugye azok a bevételek, amelyek a nemzetgazdaság számára a külföldi hazautalásokból adódnak, azok is elkezdett jelentős méretet ölteni. Tehát nyilván, mint mindennek a kivándorlás félének is van két oldala, de hát összességében azért meg kéne sokkal több embert tartani.
Egyébként ebben a helyzetben mi lehet a megoldás ön szerint, ugye mondott néhány területet, ami nyilván kulcsfontosságú a szakember ellátottság, vagy egyáltalán a munkaerő ellátottság szempontjából, de mit kellene tenni ahhoz, hogy mondjuk Magyarország és mondhatnánk nagyobb körben Kelet-Európa ne veszítse el a munkavállalóit, hiszen általában van egy keleti Nyugat-Európában áramlás.
Hát most eljutottunk a migráció problémájáig. Ugye ahhoz a problémához, hogy ugye adnak a lényegesen magasabb információs bázisnak a talaján, amivel az emberek rendelkeznek Szíriától Magyarországig. Ugye látják azt, hogy nyugat felé milyen lehetőségek vannak, és bizony elindulnak. Tehát ugye ezt nem lehet megállítani. Más kérdés, hogy hogy kell kezelni, és kérem, ne menjünk most bele migráció politikai kezelésébe, de tulajdonképpen nagyon furcsa mondani, de ugyanannak a jelenségnek egy másvetőtét látjuk, amikor a közel-keletről ide jön valaki, mint amikor Kelet-Európában nyugatra megy valaki.
Ez mennyire versenyképességi kérdés? Mennyire lesz versenyképességi kérdés a következő években, évtizedekben a munkaerőellátottság?
Hát abszolút kardinális kérdés, annál inkább, mert ugye utaltunk már a beszélgetésbe, ugye kölcsönösen arra, hogy itt milyen komoly változások lesznek a munkaerő iránti követelményrendszerben. És hát ugye ezek a követelmények egyrészt differenciáltabbá válnak, másrésztről meg erősödnek, magasodnak, növekednek. Sokkal több tudásra, sokkal több információra kell támaszkodni. Hát erre nagyon komoly kutatások vannak, amelyek mutatják azt, hogy a terméknek, szolgáltatásnak az előállításában mennyire növekszik a tudásnak a szerepe, a tudástartalom, az anyagi tartalommal szemben mennyivel nagyobb. Vagy ugye az a körülmény, hogy a munkaerőpiacnak arra az átalakulására számítunk, hogy valójában a legmagasabb meg a legalacsonyabb szakképzettségű emberekre sokkal inkább igény, mint arra a középrétegre, aki méreteiben is, meg odafigyelésben is ma talán a legnagyobb súlyt képezi. Ezekre az átalakulásokra valahogy fel kell készülni. Nos, ez egy versenyképes, alapvető versenyképességi kérdés.
Ez mennyire gazdaságszabályozási kérdés? Tehát a felkészülés az mennyire gazdaságszabályozási kérdés, és mennyire mondjuk oktatáspolitika, szociálpolitika és egészen más politikán kérdése?
Hát egy piacgazdaságban ennek a fajta szabályozásnak relatíve kisebb szerepe van, mert ugye az ágazati politikák nehezen térítik el. Tehát és hiába mondjuk azt, most nehezen térítik el a folyamatokat a történelmi tendenciáktól. Ugye Magyarországon az export teljesítmény mindenképpen, de a gazdaság egészének a teljesítménye is döntően az autóipar támaszkodik. Most az autóipar tipikusan az lesz, ahol leghamarabb váltja ki az automatizáció a munkaerőt, tehát mindenképpen nem csak Magyarországon, máshol is a világon, ahol ennek nagy súlya van. Ugye ezek az iparágak, ezek egyre kevesebb munkaerőt igényelnek. Mi pedig most tömegesen próbáljuk beletolni ugye az embereket ezekbe az iparágokba. Na most ez egy olyan szerkezeti kérdés, amiben van a gazdaság szabályozásnak is szerepe, de továbbra is visszatérek ahhoz, hogy itt az oktatás mellett teszem le a láncsát.
Mindig ide térünk vissza, úgy tűnik. Egyébként Magyarország gazdasági versenyképességét tekintve a munkaerőpiac vagy a munkaerőpiaci problémák a legfontosabbak, vagy az egyik fontos kérdés, hogy látja? És ha csak az egyik, akkor miket sorolna még fel?
Valójában nem is ezek a legfontosabb kérdés. A versenyképességünk szempontjából a más problémák vannak. Ugye a versenyképességi rangsorban Magyarország az elmúlt 25 évben 2-3 kategóriával lejjebb került, mint ahol volt a 2000-es évek fordulóján, és hát most ugye a világgazdasági fórumnak a legutóbbi versenyképességi rangsorában ugye 60-adikok vagyunk, a világban. 2001-ben 29-ek voltunk, és hát most már az OECD, vagy az Európai Uniós országok közül csak 4-en vannak mögöttünk. Tehát a versenyképes, és a volt szocialista országok, Romániát kivéve, mindenöttünk vannak. Tehát, hogy is mondjam, nagyon sűrűsen visszaesett a versenyképességünk. És ez, ugye ezt, ahogy ezeket mérik, ezekben a legfontosabb tényező messze az intézményi rendszer. Na most a közgazdaságtannak egy nagyon fontos ága, amelyik azzal foglalkozik éppen, hogy az intézményi rendszerre támaszkodva lehet ugye egy országnak fejlődni vagy nem fejlődni. Magyarul is megjelent a Jamoljéknak az a könyve, amelyik miért tévednek, vagy miért vesztenek utat nemzetek, és hát ugye döntően az inkluzív intézményrendszerre építene a jól fejlődő ország. Inkluzív azt jelenti, az emberek bevonásával történik, és az intézményrendszer pedig az, hogy hát egy hatékony struktúrának kell működni. Nos, mi a 130 valány rangsorolt ország közül mindig század fölött vagyunk ennek a rangsorába. Itt olyan tényezőket mérnek, mint a korrupció, olyan tényezőket mérnek, mint a jogi helyzet rendezésének az esélyei, olyanokat, mint a kormányzati stabilitás, mint a politikusokba vetett bizalom, és így tovább. Ilyen tényezőben van, hogy 20 ebbe a pillérbe a versenyképességi rangsorba, ebben vagyunk évek óta a legrosszabbak. Tehát magyarán szólva van egy társadalmunk, amelyik egyáltalán nem bízik az intézmény rendszerébe, és ezt ugye hát különböző módokon ki is fejezi. Ennek egyrészt nagyon fontos következménye az, hogy nehéz úgy hatékony gazdasági irányítást csinálni, hogyha az intézményrendszer nem jó. Ez az, amiről az a csemoljók beszélnek. A másik következménye meg az, hogy nem ad esélyt az embereknek arra, hogy valójában bizalommal álljanak ugye a jövőhöz, ami, mint egy korábban volt szó róla, ugye egyik alapvető tényezője a növekedésnek.
Adjuk fel azt az ellentmondást, amit a nem közgazdász hallgatóink valószínűleg most feltesznek magukban, hogyha hallgatják általában a hírműsorokat, és figyelik a különböző számokat, hogy jó makrogazdasági mutatók, gazdasági növekedés, foglalkoztatás oldalán, ugyanakkor itt van a versenyképességi rangsor, ahol pedig, ahogy ön is mondta, egészen lemaradva vagyunk a volt szocialista országokhoz képest. Hogy lehet az ellentmondást feloldani? Mi történik? Hogyan kell ezt elhelyeznünk, ezt a két számot egymáshoz képest?
Nagyon fontos, hogy ezt értsük, magyarázzuk meg. Ugye, ezek a rövidtávú eredmények, ezek nagyon nagy mértékben éppen a hosszú távoknak a rovására tudnak megvalósulni. Hiszen hát ugye egyrészt azért, mert ugye kivonjuk a pénzt az oktatásból, egészségügyből, felhasználjuk a nyugdíjpénztárak pénzét, és ezekből érünk el növekedési tényezőket. Másrésztről az Európai Uniós támogatás, főként az Európai Uniós támogatás révén egy nagyon jelentős külső finanszírozás van az országnak az életébe. Harmadrészt pedig itt van ez a nemzetközi konjunktúra. Tehát ha úgy tetszük, akkor mondhatjuk azt, hogy a magyar politikának ma nagyon nagy szerencséje van ugye ezeknek az eszközöknek a felhasználásával. Erre azonban még rátesz egy lapáttal ugye azzal, hogy a hosszú távú tényezők alól kihúzza a talajt és a rövid távú célú felhasználásra. Így viszonylag jól lehet rövid távú eredményeket felmutatni.
Mondja, meg lehet azt most mondani, pusztán a közgazdaságtan, akár a racionális, akár a Richard Thalerhez köthető közgazdasági elméleteket is figyelembe véve, hogy az EU források után milyen forgatókönyveket lehet a magyar gazdaságra fölrajzolni? Akár a versenyképesség oldalon, tehát akár az, hogy alakulhat, illetve a gazdaságnak a menetét illetően láthatóak-e ilyen forgatókönyvek?
Hát olyan forgatókönyvet, amit valaki úgy kidolgozott volna, és olyat nem látok, nekünk kéne csinálni. Tehát ugye most itt nekünk az nem én meg három kollégám, hanem azoknak a magyar társadalom tudósoknak, ha úgy tetszik, meg gyakorlati vezetőknek, akik kapcsolatban is vannak egymással, ugye, és kritikával illetik a jelenlegi rendszert, de nem tudunk előállni, és nem tudtunk előállni a közelmúltban se olyan alternatívákkal, ami kellően vonzó lett volna a politikai erők számára, és egy ilyen programnak a kidolgozására képes lett volna. Tehát ez egyfajta önkritika a magyar értelmiség felé, aminek megint csak nagyon messzire vezető okai vannak, de ettől függetlenül látni kell, hogy nagyon nehéz belátásokról van itt szó. Például alapvetően az, hogy az egész felzárkozás gondolat az hibás azt gondolom, és nem csak én, mások is. Ugye nem is volt sose esélyünk erre a felzárkózásra.
Mármint a Nyugat-Európában
azt igen, 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 igen. Tehát ugye egy annyira más kulturális közeg vagyunk, mint az a világ, hogy belátható időn belül, ami emberileg előre látható, azokat a fajta körülményeket nem tudjuk, mert nem is akarjuk megteremteni. Tehát az emberek nem akarnak úgy élni. Persze, azt az életszínvonalat szeretnék, mint ami ezekben az országokban van. De annyira távol vannak a körülményeink tőle, a gondolkodásmódunk, hogy nagyon nehéz elgondolni, hogy ez így legyen. És azokat nem is nagyon lehet elérni. Ugye vannak ilyen összehasonlítások, amelyek azt nézik, hogy szeretné élni a magyar, és ugye a végső célnak leggyakrabban Svédországot jelenítik meg. Ugye most meg kell mondani, hogy a kulturális mutatók vonatkozásában egyetlen ország sincs talán távolabb tűnünk, mint pont Svédország. Úgyhogy hogy most ez csak egy példa arra, hogy miért nagyon nehéz hosszú távú ilyen társadalompolitikai terveket kovácsolni, vagy végig gondolni, mert hiszen olyan alapvető tényezőkben kell gondolkodni, amelyekre az ember talán jó szívvel nem is tud igazán jól megfogható adatot, információt, egyebet kigondolni.
De akkor mi lehet a cél, hogyha a felzárkóztatás azt mondja, hogy ez nem lehet egy reális cél, hiszen ezt nyilván nem tudjuk elérni. Akkor mi lehet egy cél, hiszen nyilván a gazdaságpolitikának, és nyilván egy-egy gazdasági vezetőnek, egy vállalkozás vezetőjének is kell, hogy legyen valamilyen célja, hogy merre felé megy, mit szeretne.
Hát, amit mondtam, az nem azt jelenti, hogy a fejlődésről kell lemondanunk. Csak a fejlődésnek ugye másfajta összetevőiben kell gondolkodni, mint ami egy ilyen felzárkózási gondolatban szerepel. Tehát ki lehet mondani, meg lehet fogalmazni olyan célokat, amelyek végső soron, ha úgy tetszik, legalább olyan hatékony működéssel is vezethetnek, mint egy nyugat-európai országban, csak más eszközökkel, más módon. És hát ugye ehhez az kell, hogy olyan vonzó célokat tudjuk megfogalmazni, amelyek amellett, hogy gazdaságilag, társadalmilag racionálisak, amellett, hát ha úgy tetszik, népszerűvé tehetjük az emberek széles rétegei számára.
Itt a célok megfogalmazásában azok a csoportok, amelyek azok az értelmiségi csoportok vagy közösségek, amelyek azért alakulnak, és ugyanaz imént azt mondta, hogy nincs igazából érdemi hatásuk a folyamatokra, vagy legalábbis van így látja. De például az Eötvös József csoport, aminek ön ugye alapító tagja, hogyha jól tudom, igen, akkor például ezeknek a céloknak, vagy az átmenetnek a megfogalmazásában valahogy részt tudnának vállalni, vagy kellene, hogy részt vállaljanak?
A maga szerény eszközeivel nagyon sok ilyen csoport van Budapesten, Magyarországon, akik ezt igyekszenek megvalósítani, és maguk szerény eszközeivel föl is tudnak mutatni bizonyos konkrét területeken, konkrét fontos pontokat arra, hogy hogyan lehetne fejleszteni. De ez azonban nem egy program, ez még nem áll össze azzal, amire egy politikus akár támaszkodhat ahhoz, hogy programot csinálj.
Akkor mondja meg, hogy mi lehet ezeknek a közösségnek a szerepe? Tehát mi az, amit ők fel tudnak és fel kell, hogy vállaljanak az átmenet érdekében?
Hát egyrészt világosan szembe kell nézni saját magunkkal, a jó és rossz dolgokkal egyaránt, és ez nagyon hiányzik a magyar társadalomból, akár az egész 25 évre visszamerőleg, hogy távolabbról ne is gondolkodjunk. Tehát reálisan látni kell a lehetőségeinket, és ebben a jó és a rossz egyaránt benne van. Na most ugye egy olyan politikai helyzetben, mint amiben most vagyunk, ugye, amikor a kormányzat egyszerűen egy szót nem hajlandó a problémákkal, azokkal a problémákkal róla ejteni, ugye, amelyeket az értelmiségnek ez a rétege felvet. Az értelmiségnek ez a rétege pedig ellenségnek tekinti a politikát, és gyalászkodó kifejezésekkel illeti. Akkor nagyon nehéz itt kimozdulni, és hát ugye holott ez lenne az egyetlen útja annak, hogy valahogy ki forja magát egy társadalmi program, amire lehet támaszkodni.
Mi fogja ezt a helyzetet ön szerint kibillenteni ebből a mostani állapotából?
Olyan kérdéseket tesz fel nekem, amire nincs válasz, ugye, ha én ezt tudnám. Hát ugye, hogy is mondjam, lehet gondolkodni abban, hogy a felvilágosult hatalom majd ki fogja fundálni, és hogyan lehet csinálni, meg az is lehet, ami a történelme szintén gyakran előfordul, hogy az emberek megelégelik a problémákat, és szembefordulnak vele. Na most ugye, a jóisten ne adja, ugye, hogy kemény összecsapásra kerüljön sor, ezért valahol a kompromisszumokat kell keresni.
Ugye kérdeztem a műsor elején a gazdaságszabályozás, hogy azt kérdezem, hogyha ön ma ön lenne a gazdasági miniszter, akkor mi az, amit megtenne a most látható lépésekből, és mi az, amit semmiképpen nem tenne meg. És kérdeztem arról is, hogy mi az, amit ön szerint tenni kellene. És egy picit hagyjunk ide egy szereplőt. Ugye például a gazdaság élénkítés oldalán a jegybank is felzárkózott, ugye a jegybank azt mondja, hogy a gazdaságpolitikát szeretné mindenképpen segíteni. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy a gazdaságszabályozás meddig tudja ezeket a nagy korszakos stratégiai döntéseket elodázni, tehát meddig működhet a rövid távú, hiszen mindig lehetnek rövid távú célok, minden évben meg lehet fogalmazni ezeket minden ciklusban. Tehát, hogy meddig lehet azt megúszni, hogy mondjuk hosszú távú döntéseket, 20-30-40-50 éve szóló döntéseket hozzunk?
Hát a beszélgetésünk korábbi szakaszában már esett szó arról, hogy a nemzetközi konjunktúra változásával, meg az európai uniós pénzeknek a esetleges csökkenésével olyan új helyzet áll elő, amikor muszáj lesz ilyen súlyos döntéseket meghozni. Úgyhogy ez nincs messze, tehát ez egy pár esztendő múlva mindenképpen be kell, hogy következze.
Nagy különbség lesz abból a szempontból, hogyha amikor elérkezünk ehhez a pillanathoz, akár az uniós költségvetés egy új ciklusához, akkor mondjuk a mostani versenytársainkkal, a kelet-európai versenytársakhoz képest milyen állapotban leszünk?
Hát most minden esetre gyengébb állapotban vagyunk, bár ugye azt még nem tudjuk, hogy mire lehet lesz majd akkor támaszkodni, hogy mik lesznek akkor azok a körülmények, amelyek fontosak lesz, a legfontosabbak lesznek, hogy Csehországnak az, hogy gyorsabban indult annak idején a rendszerváltás után, kardinális jelentősége volt benne, hogy nem volt eladósodva tulajdonképpen a hozzánk viszonyítva. Ugye nekünk volt egy előnyünk abban, hogy nekünk piacgazdasági elemek be voltak vezetve. Ők jobban tudtak élni az ő előnyeikkel, mint hogy mi tudtunk élni a mi előnyeinkkel. Hogy majd pár év múlva majd ki hogy fog tudni élni az akkor meglévő előnyeivel, meg hátrányaival, azt nem tudjuk.
Mit gondol egyébként a magyar vállalkozási szférában, a KKV-szektorban? Mekkora tartalékok vannak, hogy valami módon ezt az átmenetet, vagy ezt esetleg ezt az uniós források utáni időszakot valahogy kezelni tudják?
Jelentős tartalékok vannak. Én azt látom, hogy a magyar kis- és középvállalatok körébe a vállalkozó hajlam, vállalkozó szellem azért mindig nem csökkent olyan mértékben, mint amit talán a körülmények indokolnának. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jó néhány helyen ugrásra készen áll a KKV-szektor arra, hogy változások következzenek be. Nevezetesen ugye ehhez kellene részben a bizalomnak a nagyon mértékű növelése. Ma már pénz az inkább van, tehát a pénzhez való jutás nem akkora probléma, mint pár évvel ezelőtt volt. A munkaerőhöz való jutás az mennyiségileg is egy kulcskérdés lenne, és hát minőségileg is, ahogy beszéltünk róla. De én az általános társadalmi körülmények változásának adnám a legnagyobb hangsúlyt ebben a dologban.
A bizalmat említette több helyen is a beszélgetésünkben, a bizalomépítés szempontjából mi az, ami fontos lenne? Ezt valóban akárhányszor itt járt nálunk az Aréna című műsorunkban, mindig elmondta egy fontos tényezőként, és ön is és más közgazdaságok is sokat hivatkoznak erre. Mi kellene a bizalomépítéshez, vagy ahhoz, vagy a jövőbe tett bizalomnak az erősítéséhez ön szerint?
Hát legelőször ugye, legegyszerűbb mondás ugye az, hogy a politikának olyan állításokat kellene megfogalmazni, amik egyeznek az emberek mindennapi érzékelésével, gondolatával. Ne hazudjunk. Tehát most, hogy akár ellenzékbe se hazudjunk, de pláne sőt ne hazudjunk a kormányban. Ne akarjuk az embereket olyan kérdések felé orientálni, amik nem kérdések. Ne keltsünk hamis illúziókat. Tehát a szembenézés saját magunkkal, amit szintén nem értettem már, ugye ez ennek a bizalomnak az alapvető feltétele. Ha én már, 18-szor átugrottam a 6 méter 20 centit ruddal, akkor bízom benne, hogy a következő alkalommal is sikerülni fog. De ugye, hogyha közben ott várnak nekem, és azt magyarázzák, hogy tulajdonképpen 7 méter alatt nincs semmi, meg mit tudom én, úgyse tudod az ötöt se átvinni, akkor nem is biztos, hogy neki szaladok. Na most ebben az állapotban nagyon sok magyar kis- és középvállalat, hogy vannak ötleteik, el is tudnának indulni, na de hát ki tudja, hogy most ezek közül, amiket hallanak, azok közül mi lesz érvényes, és hogy tényleg az az országnak a fő probléma, amiről most a különböző konzultációk folynak, és szóval, hogy is mondjam, nem olyan légkör van, amelyik azt arra késztetni az embereket, hogy tetszik, nyílt tekintettel a jövőben nézve csinálnak valamit.
Ez milyen gyorsan mutatná meg a változás? A változás, egy változás milyen gyorsan mutatná meg a hatását, szerint milyen gyorsan lenne érzékelhető?
Hát én azt hiszem, hogy az emberek, ez megint egy olyan kérdés, amit persze tudni nem lehet, azt hiszem az emberek azért viszonylag gyorsan adaptálódnak, és hát az első fontos tényezők hatására már elkezdené felütni a fejét egy kis optimizmus, de ahhoz, hogy azok a negatívumok, amik az ellenségeskedési gyűlöletkeltés következményeképpen kialakulnak az emberekben, azok generációkon át tudnak hatni.
Ugye beszélgetésünket Richard Thalerre kezdtük, aki ugye a viselkedési közgazdaságtannak az atya. Ugye azt mondta, hogy olyan szempontokat hoz be, ami a racionális közgazdaságtan mellett színesíti, vagy árnyalja a képet. Elképzelhető, hogy a Nobel-emlékdíj odaítésében az szerepet játszott, hogy a 2008-as válság óta nagyon sokat lehet azt hallani, hogy az emocionális tényezők, a hangulati tényezők, a bizalmi tényezők folyamatosan értékelődnek fel. Mit gondol erről?
Hát ugye Richard Thalert a Rajk Kollégium 3 héttel korábban tüntette ki a Neumann János díjjal, ami hát egy nagyon nagy dolog, hogy ha úgy tetszik, a diákok, akik megválasztották őt erre a díjra, ismerték fel azt, hogy ez a fajta megközelítés, ez milyen fantasztikus eredményeket hozhat, és azt gondolom, hogy jelentős szerepe volt benne, erről nem került sor ilyen témára, hogy a mai diákoknak a társadalom érzékelése sokkal megalapozottabb, mint korábban. Tehát hamarabb jutottak el a mi diákjaink arra a következtetésre a Rajk Kollégiumban, hogy ennek a fajta megközelítésnek jövője van, erre érdemes figyelni, hallgatni, mert mélyen gyökerezik azoknak a kérdéseknek a talajába, amikkel hétköznap találkoznak.
Csikán Attila közgazdász egyetemi tanár volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Szatmári Katalin és Lengvai Szabolcs felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.